Drága testvéreim, Istenünk ígéjét, bizonyságtételem alap ígéjét szeretném olvasni Ézsaiás próféta könyvének 59. része első verséből, eképpen. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen. Nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson. Kérem a gyülekezetet, foglaljon helyet. Talán nem bántom meg a testvéreket azzal, hogy egy kis történettel szeretném kezdeni. 21 éven keresztül kis falusi gyülekezetekben szolgáltam, és őnekik nagyon fontos volt, hogy hasonló történetekkel erősítsem, vagy kezdjem el, vagy akár fejezzem be az ige hirdetést. A történet úgy gondolom, hogy sokak számára ismerős, egy kis gyermek, egy evangéliumi gyermekkönyvből való. Egy nap a dzsungel állatai felébredtek, és mentek volna át a dzsungelnek arra az oldalára, ahol táplálékhoz és vízhez jutnak. De ezt azon a napon nem tudták megtenni. Mégpedig azért nem, mert egy hatalmas fal emelkedett, és nem lehetett átjutni a másik oldalra. Tanakodtak, tanácskoztak, mindegyik próbált valamit kitalálni, hogy legyen. A madarak megpróbáltak minél magasabbra repülni, hogy talán át tudnak repülni a nagy falon, de elfáradt a szárnyuk. Mégsem tudtak sehol sem látni lehetőséget, a falnak nem volt felül vége. Akkor a gyorsan futók oldalra futottak, hogy valahol majd a falnak vége lesz, nyilvánvalóan. És akkor majd ott átmehet mindenki. De a falnak nem volt vége oldalt sem. Akkor néhányan a piciny rágcsálók közül próbáltak a fal talajhoz illeszkedő részénél átjutni, vagy lukat fúrni, vagy valamiféle kijáratot keresni, és nem tudtak. Akkor jöttek az erős állatok, akik nekifutásból próbálták a falat törni, és végül minden egyes próbálkozás sikertelen volt. A fal erős volt, megmozdíthatatlan, áthághatatlan. Drága testvérek, a mai ige versben egy olyan állapotban látjuk Izrael népét, amit mindnyájan jól ismerünk, fogságban vannak, babiloni fogságban. A bűneik miatt kerültek ebbe a fogságba. És felcsillant egy remény, hogy a perzsa Círusz király talán majd megtámadja Babilont, és akkor nekik is szabadságuk történhet, de nem így döntött Círusz. És a nagy remény, a nagy emberi reménykedés után egy nagy csalódásban voltak, össze voltak törve, mert nem lehetett, nem láthattak lehetőséget a szabadságra. Nem lehetett felszabadulniuk Babilonból. Milyen Isten az irgalmas Isten, aki nem akarja népe szabadságát? Te, testvérem, olyannak ismerted meg Istent, aki nem a szabadító Isten? Aki hagyja az ő gyermekeit szomorúságban, gyászban, keserűségben, a bűn fogságában? Nyilvánvalóan mindnyájan ez a válaszunk, hogy nem. Istenünk irgalmas és kegyelmes. Mégis. Vannak helyzetek és vannak időszakok az életünkben, amikor Isten megengedi, hogy akár hosszabban is tartson egy-egy nehéz állapot, hogy a síralom völgye hosszúra nyúljon, a halál árnyékának földje sokáig tartson. Sokszor szorosokan visz át az életünk. Nem látjuk a napot. Úgy érezzük, hogy nincs sehol segítség. Hányszor kiáltottál már fel, és hányszor kiáltottam én is fel. Uram, hol vagy? Mikor jössz segítségemre? Mikor jön el végre a reggel? Mikor jön el végre a te világosságod? Istennek nincs öröme abban, és nem volt akkor sem öröme abban, hogy az ő népe azt érezte, amit érzett. De Isten lát. Sokkal többet lát, mint mi bármikor gondolnánk. És ő tudja, látja, hogy mennyi mindenen kell még keresztül menni ahhoz, hogy hitünk megerősödjön, hogy kincseket kapjunk, és áldásul legyen nekünk a nagy nyomorúság. Az ige bűnről beszél, nem az Úr keze rövid, nem az ő fülesüket. Mert a bűn elválaszt. A bűn először is elválaszt Istentől. A nép bűne és folyamatos engedetlensége miatt kellett fogságba kerülniük. Nem volt elég a sok figyelmeztetés a proféták által. A nép a bűn miatt, mert drága testvéreim, a bűnnek következménye van. Hajlamosak vagyunk rá, mindnyájan. De az Isten gyermekei tudja, hogy hol vannak a határok, a korlátok, amik nem azért korlátok, mert Isten nem akar nekünk valami idézőjelbe tett jót, hanem azért, mert ő tudja, hogy majd mik lesznek a következmények. És következmények nélkül nem történhet az életünkben engedetlenség. A bűn elválaszt Istentől, süketté tesz, vakká tesz. Nem azt látjuk, amit Isten láttatni akar, hanem pont az ellenkezőjét. Lezáródnak a szemeink, a lelki, szellemi szemeink az Isten drága dolgaira. Becsukódnak a lelki, szellemi füleink az Isten igéjének a meghallására. Ezzel szemben megnyílnak a szentségtelen dolgok felé, az Istentől távol való dolgok felé, és azokat fogadja be a szívünk. A bűn szereti a sötétségben való bujkálást, a titkolózást. Szereti a szolgalelkűséget, nem a szolgálatkészséget, hanem a szolgalelkűséget. Más esetben szereti, ha leuralja az egyik ember a másikat. Egy ideig átélhetünk sikereket, de aztán jönnek a következmények, amelynek súlya alatt összeroppanunk. Ez a bűn. Testvérek, mi volna, hogyha Isten, amikor engedetlenségben járunk, akkor, amikor kezdünk rájönni, hogy valami baj van velünk, és egyszerűen csak annyit kérünk, hogy Urunk, segíts meg bennünket, és akkor mindjárt vége is volna, és már jönne is a szabadulás. Drága testvérek, melyikünk az, aki tanulna abból? Istennek nem öröm, amikor mi nyomorúságban, gyötrődésben, vajúdásban vagyunk a lelki dolgaink miatt, a bűneink miatt, inkább így mondom. Neki nem öröm, de ő tudja, hogy meddig kell, hogy tartson az az idő, hogy teljesen összetörjünk, hogy megalázzuk magunkat. Mert úgy van az, drága testvéreim, hogy bűnlátás után van bűntudat. Bűntudat után van bűnbánat. És bűnbánat után jöhet csak, és csak akkor a bűnvallás. És az is idő, mire rájövünk arra, mire megnyitja Isten a szemünket, hogy lássuk a mi engedetlen útjainkat, és az is kegyelem. Nincs bűnvallás, ha nem látjuk, hogy milyen úton járunk. Nincs őszinte, összetört szív az Úr előtt. A töredelmes szívet te, Uram, szereted. Az engedelmes lelket soha meg nem veted, mondja egy régi dicséret szövege. Átéltem az életemben kétszer is, amikor Isten igéje megszólított. Tudom, az én megváltóm él, és végül megáll a por fölött. És én akkor már tudtam, hogy nem az a por, amikor majd ez a testem elporlik, hanem már az a por, amikor a lelkem, a szívem, a bűntől terhelt szívem végre oda tud jutni Istenhez. És összetört szívvel tudom kérni az ő bocsánatát. És az összetört szívet Isten megerősíti, megújítja. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Drága testvérek, mi hűtlenkedhetünk, de a mi drága Istenünk hű marad, mert Isten ígéje arról beszél, hogy hát ő nem tehet mást. Ő nem tud más lenni. Ő hű marad, mert nem tud más lenni. És ez olyan csodálatos dolog. És én szeretném, hogyha ez lenne most az egyik legfontosabb, amit elraktározunk a szívünkben, hogy Isten hű marad. Ha át kell mennünk nehézségeken, ami bűneink miatt, eljön a szabadulás. Nem fog elhagyni még akkor sem, ha úgy érezzük, hogy egyedül maradtunk, mert ő hű marad. De meg kell tanulnunk, hogy áldássá legyen a sok tanítás az életünkben, még akár ha vétkeink miatt is történnek a tanítások. A bűn elválaszt Istentől, de elválaszt egymástól is bennünket. Ez is sajnos a bűn természete. Testvérek, imatársak, akik egy idő után kezdenek eltávolodni egymástól. Miért is? Mert Isten drága a lelke olyan csodálatosan megcselekszi azt, hogy a másikban, amíg bennem is ugyanaz a lélek van, a testvéremben is ugyanaz a lélek van, megcselekszi azt, hogy a másik értékeit látom. Az Isten arcát látom, ha szabad így mondani. De amikor a bűn beférkőzik a szívünkbe, és mi ezt engedjük, mert mindig rajtunk múlik, hogy engedjük-e, akkor megváltozik minden. Akkor mindent másképp kezdünk látni. A másik hibáit, bűneit kritizáljuk, és egy idő után úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk vele. Még akár egy gyülekezetbe is járni, vagy egy közösségben lenni. A bűn elválaszt. Elveszi azokat a drága szemeket, amelyekkel egymást Krisztus szeretetében tudjuk elhordozni. Mi a megoldás, testvérem? Ha én azt mondtam, és az ége szerint mondtam, hogy az Úr hű marad, és ha azt mondtam, hogy Isten irgalmas és kegyelmes Isten, bűnt megbocsátó Isten, akkor nyilvánvalóan van egy megoldás. És van egy megoldás. Drága testvérek, azt gondolom, hogy akkor, amikor Isten letesz figyelmeztető jeleket a mi életünkben, amikor azt kezdjük érzni, hogy valami nincs rendben, nincs meg az a bizonyos lelki komfort érzetünk, ami akkor volt meg, amikor az Úrral voltunk, és áldott közösségben voltunk. Amikor kezdjük érezni, hogy valahogy nem úgy jönnek az életünk eseményei, ahogy jönniük kellene, vagy ahogy korábban. Vagy betegségek jönnek. Vagy vádak jönnek. Rágalmak jönnek. Megtehetünk két dolgot. Vagy sajnáltatjuk magunkat, és nyalogatjuk a sebeinket, és próbálunk tábort gyűjteni, akik ugyanúgy sajnálnak minket, hogy nekünk milyen nehéz, de ezzel nem fogunk semmire jutni, sőt, nagyon rossz felé fogunk jutni. A másik, amit megtehetünk, hogy odaállunk Isten elé, és azt mondjuk, hogy Uram, valami nincs rendben. Vizsgálj meg engem, Uram, mert ismersz. Az Úr ismeri a mi ülésünket, fekvésünket, állásunkat, mindenünket, járásunkat. Időnként, főleg ahogy idősödünk, szükségünk van orvosi vizsgálatokra, rutin vizsgálatokra. Vérvétel, röntgen, Aztán, hogyha szükséges még több vizsgálat, akkor az orvos tanácsol bennünket. Tudta, drága testvérem, hogy Istenünknek is vannak drága röntgen sugarai? Amivel sokkal mélyebbre lát, mint bármely precíziós készülék, műszer az egészség ügyben. Mert látja bennünk a hamisságot is. Látja azt is, amiből ő meg akar tisztítani bennünket. És áldott az az ember, aki engedi magát átvizsgálni Isten szent lelke által. Megvizsgálni. Nem könnyű, amikor Isten elmondja, hogy milyennek lát bennünket, de az biztos, hogy valóságos. Nem torz tükör. Mert Isten elmondja a jót, és elmondja azt is, ami gonosz. És szétválasztja bennünk. Ezért, hogyha figyelmeztető jeleket érzel az életedben, hogy valami nincs rendben, akkor ne menj tovább. Ha az autómmal baj van, furcsán jár, vagy furcsa hangja van, balga lennék erőltetni tovább, és menni tovább. Meg kell állni, megnézni, hogy mi a baj. Ne menj tovább, hogyha úgy érzed, hogy az életedben most valami nincs rendben, hogy ingerült vagy, hogy békétlen vagy, hogy eltűnt az öröm az életedből. Ne menj tovább, állj meg! Állj az Úr elé! Álljunk az Úr elé, és kérdezzük! Uram, látsz-e bennem valamit, ami bűn, ami elválaszt tőled, és az én testvéreimtől? Isten fel fogja tárni, amit ő lát. És boldog ember az, akinek Isten azután megbocsátja bűneit. És a felhők mögé, a tenger mélyére veti ezeket a bűnöket, a megbántakat, a megbántakat. Mert hogy is szólt? Bűnlátás, bűntudat, azaz bűnismeret, bűnbánat. És bűnvallás. És úgy fejeződik be, hogy bűnbocsánat. Befejezem, testvéreim. Istenünk irgalmas Isten, akinek fáj, hogyha engedetlen utakon járunk. Figyelmeztető jeleket küld, amiket egyértelműen éreznünk kell. Ha süketté tesszük magunkat, ha vakká, fogságba kerülünk, a bűn fogságába. De elküldte az ő szent fiát, ami drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztust. És az én életemben is olyan sokszor volt drága evangélium, csak ennyi, hogy Jézus szabadító. Akinek hatalma van szabadítani, ma is, most is, bűnökből, terhekből. És tudjátok miért, testvéreim? Egyszerűen azért, mert neki olyan név adatott, amely senkinek másnak, mindenek fölött való név. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, és minden térd meghajol, az angyaloké, a mennyeieké, a földieké, és a föld alatt valóké is. A démoni seregeké, de az embereknek a térde is meg kell, hogy hajoljon ezelőtt a név előtt. Néz az életedre, nézek az életemre, vizsgáljuk meg. Rendben van velünk minden? Belsőséges közösségünk van az Úr Jézus Krisztussal, ami atyánkkal, Szentlélek közösségében. Vagy van valami, ami nincs rendben? Mint hogy kicsit távolabb lennénk Istentől. Mint hogyha kicsit több lenne a probléma az életünkben. Mint hogyha másképp viselkednénk. Kevesebb lenne a békesség és az öröm bennünk. Engedd, drága testvérem, hogy Isten megvizsgáljon. És hadd hozza fel. Hadd hozza fel mindazt, amit ő lát. Nem amit az emberek, amit ő lát. És hadd jöjjön el a kegyelem ideje. Hagy jöjjön el a szabadulás órája, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus által. Maradjunk a helyünkön, és válaszoljunk csendben, szívünkben imádsággal az ígére.